Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, Babik Edit vagyok. Mai beszélgetőtársam úgy gondolom, hogy sokunk álmát valósította meg azzal, hogy egy lakóautóval, családjával együtt körbejárta Európát, és nem is akármilyen körülmények között. Foszkolosz Gizella mesél erről nekünk, akit szeretettel köszöntök. Szervusz, Gizi!
Szervusz, Edit, üdvözlöm a hallgatókat!
Azért azt mondjuk el, hogy te most nem ülsz mellettem itt a stúdióban, hiszen az Atlanti-óceán egyik szigetén vagy éppen. Pontosan hol is?
Tenerifén élünk. Immáron másfél éve a családommal itt kötöttünk ki.
Ti pontosan akkor keltetek útra Európában, amikor elindult a világjárvány, amikor kitört a Covid. Míg mások visszahúzódtak saját kuckójukba és behúzódtak a lakásukba, ti éppen akkor vettétek a nyakatokba a világot, vagy ha nem is a világot, de legalább Európát.
Igen, a terv az volt, hogy egy világkörüli útra szerettünk volna menni. Amikor ezt elképzeltük, az szeptember volt 2019, akkor még szó sem volt semmiféle járványról. El is adtuk a házunkat, volt egy házunk, mi Németországban éltünk, eladtuk a házunkat, és nem volt B-terv. Tehát az akkori főnököm megkérdezte, hogy ugye fölmondtunk mindannyian a munkahelyünkön, a férjem is és én is, és amikor már látszott, hogy ez nem csak egy influenza járvány, akkor a főnöknő megkérdezte, hogy na Gizella, és akkor megváltoztatják a terveket, nem mennek mégse sehova? Tehát örült volna, hogyha inkább ott maradok természetesen. De mondtam, hogy dehogyis, hát szeptemberre már ennek vége lesz. Ennyit igazából a járványról, mert szerintem ez mindenkinek már a könyökén jön ki. Nem volt B-terv. Az volt, hogy eladtuk a házunkat, és vettünk egy lakóautót 4 gyerekkel, és egyszerűen útnak kellett induljunk. Tehát nem volt hol laknunk, nem volt más választásunk. De persze ez volt az álmunk. Ez nagyon egyszerűen hangzik, hogy 4 gyerekkel elindultunk egy lakóautóval, és bejártuk Európát, de ez tulajdonképpen ez egy egyéves folyamat volt. Onnantól kezdve, hogy eldöntöttük, megbeszéltük az ingatlanossal, eladtuk a házat, kipakoltuk a házat, beköltöztünk a lakókocsiba, ez egy év. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint ahogyan hangzik.
A döntés melyikőtök fejében született meg? Említetted a 4 gyereket. Őket be tudtátok, be akartátok vonni ebbe az előkészületbe?
Természetesen. Tehát én óvodaigazgatóként dolgoztam. Úgyhogy azt tudom, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeknek is legyen egy szavazati joga. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy igazából a férjem fejében született meg az ötlet, már nagyon sok évvel ezelőtt, és igazából én voltam az utolsó, aki beadta a derekát. Tehát én nagyon jól éreztem magam ott, ahol laktunk, egy német kis faluban. Nagyon jó munkám volt, a gyerekek ott születtek, tehát nekik nem kellett integrálódni, de mindenünk megvolt ott. És igazából én voltam az utolsó, aki azt mondta, hogy jó, oké, menjünk.
A gyerekek mit tudtak tenni az előkészületekbe? Egyáltalán hogyan fogadták a hírt? Ugye nekik van egy saját közösségük, barátok, az a szociális környezet, ami körbeveszi őket. Nem rettentek-e meg attól, hogy ott kell hagyni őket?
Nem, de most képzelj el egy tinédzsert, akkoriban a gyerekeink 13, 14, 15, és honnan nem is tudom, talán 7 éves lehetett, 7 vagy 8 éves volt. Tehát éppen a tinédzserkor elején voltak. És képzelj egy gyereket, akinek azt mondják, hogy figyelj, elmegyünk egy lakóautós útra, egy évig nem kell iskolába járnod, mit szólsz hozzá?
Akkor megtaláltátok azt a pontot, ami náluk is beindította ezt a lelkesedést.
Vagy bennük is ébren volt már ez a vágy. Ugye, amióta a gyerekek megszülettek, tehát a legelső, a Nimrod, onnantól kezdve mi egyfolytában, amikor szabadságú volt a férjemnek, ugye az elején én még nem dolgoztam, egyfolytában mindig utaztunk valahova. Tehát bennük volt végül is szerintem ez a vágy a vándorlás iránt. Tehát, hogy nagyon benne voltak, és segítettek eladni a dolgainkat, bepakolni a lakókocsiba. Szóval nagyon várták, már számolták a napokat, hogy mikor indulunk végre el.
Nézzük, hogy hol volt az origó. Ugye azt említetted, hogy Németországban egy kisvárosban éltetek. Merre vettétek az útirányt? Mi volt a cél? Meg volt-e tervezve minden részletesen?
A járvány miatt ez eléggé nehéz volt. Egyre mással zárták le az országhatárokat. És ez eléggé megnehezítette a dolgunkat. Igazából én voltam az, aki az utat tervezte. Az első úti cél az természetesen Magyarország volt. A szülőktől, rokonoktól, barátoktól elbúcsúztunk.
Pontosan ennyi, honnan indultatok? Azt megtudhatjuk?
Németországban van egy város, úgy hívják, hogy Erding, és Erdingtől 17 kilométerre van egy kis falu. Az erdő szélén, Inningham-Holz, ott éltünk. Onnan indultunk.
Én azt gondolom, hogy itt ti eléggé el voltatok zárva a világtól. Eléggé élhettétek azt a csendes, nyugodt életet, aminek mondjuk lehet, hogy éppen az ellenkezője az, amibe belevetettétek magatokat.
Igen, és ez nagyon érdekes, Edit, mert mindig az a gondolat volt végig a fejemben, hogy mi az, ami az emberek számára a boldogságot jelenti. És az első válasz az mi lehetne? mondhatná valaki, hogy legyen egy szép házam, legyen meg mindenem, és ez tulajdonképpen megvolt nekünk. Tehát nem 20 évesen, de 40x évesen ezt megteremtettük magunknak. Viszont mind a ketten éreztük, hogy nem, tehát nem ez a boldogság. És aztán az ember keresi tovább, hogy mégis mi. És tulajdonképpen én, tehát természetesen nagyon boldog vagyok, hogy van 4 egészséges gyerekem, intelligensek, jól neveltek, de tulajdonképpen a lakókocsiban találtam meg a boldogságomat. Tehát ebben a minimalista életben. Ugye amikor bepakoltunk a lakókocsiba, akkor az egyik fiamnak nagyon sok pár cipője volt, és ebből 2 hozhatott magával. És mindenkinek le kellett redukálnia igazából azokat a dolgokat, amiket magával tud hozni. És ez egy felszabadító érzés. Tehát amikor nem azzal töltöd az idődet, hogy a házat a pincétől a padlásig kitakarítod, rendet tartasz magad körül, hanem egyszerűen élheted az életedet, mehetsz szabadon a világban, ott állsz meg, ahol akarsz, nem kell szállást foglalni. Ez egy nagyon szabad élet. És számomra azt hiszem, hogy ez a boldogság, és e felé tartunk megint, tehát ezt szeretnénk megint elérni, hogy újra úton lehessünk.
Milyen érdekes, hogy pont a cipőket hoztad föl témának ma reggel, mikor elindultam otthonról, és az előszobába rápillantottam a cipőkre, pontosan ez jutott eszembe, hogy ti 4 gyerekkel 6-an elindultatok egy kis lakókocsival, és hát ugye, ha semmi más, csak egy cipő meg egy papucs kerül be abba a lakókocsiba, az 12 pár lábbeli. Hát ugye, ezeknek valahol el is kell férni, ezeket valamilyen módon kezelni kell, és hát egyáltalán ugye most még csak a cipőkről beszélünk, tehát az összes többi tárgyról nem. Magyarul tulajdonképpen az egyik legnagyobb hatás, vagy váltás, vagy benyomás az volt, hogy megszabadultatok a körülöttetek lévő kacatoktól. Nevezzük így, nyilván azok akkor nem tűntek kacatnak, csak utólag.
De így van, kacatokkal veszük magunkat körül, és azt gondoljuk, hogy ha minél több kacatunk van, akkor annál boldogabbak vagyunk, egy újabb mobiltelefon, még egy, nem. Tehát a cipőknek a számát azt nem lehetett tovább redukálni, tehát kellett egy olyan cipő, amiben vándorolni lehet, kellett egy nyári cipő és egy papucs, amiben vagy egy zokni, amiben a lakóautóban mocorogtunk. A ruhák számát viszont nagyon, tehát egy hétre elegendő ruhamennyiséggel indultunk el, és aztán mindig mostunk, vagy kempingben, vagy ilyen városi mosodákban, vagy a patakpartján mosódióval.
Eléggé romantikusan hangzik.
Ez például, ez a patakpartján mostunk, ez Törökországban volt, kurd részen. Ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt. Akkor egy másik német családdal voltunk éppen úton, akiknek 5 gyerekük volt, illetve van, és Hunornak a születésnapja volt, és mellettünk tábort vetett egy kurd csapat, férfiakból álló kurd csapat, és meghívtak bennünket rögtön, hogy gyertek, gyertek, ti is egyetek velünk nyugodtan. És kiderült, hogy ott az egyik úrnak is születésnapja volt, és akkor ott tábortüzet raktunk, és együtt ünnepeltünk a patak partján. Más világ ott Törökországban, teljesen más világ, és nem olyan világ, mint amit a török sorozatokban lehet látni, mert az, mondjuk én nem nagyon láttam még török sorozatot, de voltunk egy városban, ahol szerintem az ilyesmiket forgathatják, és ki volt írva, hogy ez a város közepe. Tehát annyira mesterkélt, és annyira mű minden, nem ilyen Törökország, tehát nem így kell elképzelni. Nagyon közvetlenek az emberek, barátságosak, nyitottak, és a semmiből is adnak. Tehát olyan élményeink voltak, amiket szerintem még majd, hogyha 90 éves leszek, hogyha megérem, akkor is mesélni fogom.
Emlékezni
fogsz
már. Picit előre is szaladtunk, amikor azt mondtam, hogy honnan is indultatok, ugye mi volt az origó, akkor azt feltérképeztük, de mi lett aztán pontosan az útirány, hogy nagyjából tudnád vázolni, hogy körülbelül mekkora utat jártatok be?
Pontosan 24 ezer kilométert tettünk meg, és ahogy mondtam, Magyarországról indultunk, aztán Szlovénián keresztül mentünk Olaszországba. Olaszországon végigmentünk a Csizmán, délen átkomposztunk Görögországba. Görögországban megnéztünk mindent, ami érdekes. Aztán, mivel ott le volt zárva a határ, tehát Görögországból elméletileg át lehet menni röviden Törökországba, de le volt zárva a határ, ezért Bulgárián keresztül mentünk el Törökországba. Törökország az, hogyha jól emlékszem, akkor 9-szer akkor, mint Magyarország körülbelül, és elmentünk majdnem a keleti végéig, de nem teljesen, a szír határig. Körülbelül 20 kilométerre voltunk a szír határtól. Az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy hú, itt azért már bátornak kell lenni. Tehát ott éreztem valahogy a levegőben, nem tudom, hogy mit éreztem. Vagy lehet, hogy csak az a félelem, ami el van bennünk ültetve, lehet, hogy csak ezt ennyit éreztem. De szerencsére ez a német család akkor is velünk volt, és ők már jártak arra. És óriási élmény volt. Mardin városáig jutottunk el, Szentlőrfa, ahol Ábrahám született, tehát voltunk abban a barlangban, ahol Ábrahám született és élt. Aztán Törökországból visszajöttünk, Magyarországon voltunk egy rövid időt. Aztán mentünk Németországban, Svájcban voltunk rövid ideig. Nem akarok megbántani senkit, de Svájcból aztán én menekültem. Tehát mondtam 2 nap után, hogy figyelj, innen menjünk. Tehát az egy gyönyörű ország, ugye?
Ti hogy éltétek
Igen,
meg?
Én úgy éltem meg, hogy azután az élmény után, amit Törökországban átéltünk, Svájcban mindenkit hidegnek éreztem. Ott voltak mellettünk, tehát ott ugye nem az utcán parkoltunk, mint általában, ott beálltunk egy rendes lakóautóparkolóba, és ott voltak mellettünk 2-3-szor akkor a lakóautókban házaspárok, nyugdíjasok, egy ilyen szatellit antennával a lakóautó tetején, kijöttek, azt sem mondták, hogy jó reggelt, bementek. Tehát mindenki a saját életével volt elfoglalva. Aztán elindultunk Franciaország felé, és aztán Spanyolország és Portugália volt az utolsó úti cél, és utána pedig visszafelé, és Spanyolországban már felvetődött bennünk az a gondolat, hogy nem szeretnénk visszamenni Németországba, tehát meg szeretnénk állni. A fiúk többsége azt mondta, hogy ők szeretnének iskolába menni. Érdekesen hangzik, nem? Tehát hirtelen motiváltak lettek. Azt mondták, hogy ők szeretnének tanulni.
És akkor az út hol ért véget?
Véget igazából itt ért Tenerifén. De hogy miért is? Találkoztunk egy családdal, akik vitorlások voltak, és igazából nagyon szimpatikusak voltak nekünk, és ők se szerettek volna visszamenni abba az országba, ahonnan útnak eredtek. És együtt gondolkodtunk. Mi mondtuk, hogy mi Spanyolországba szeretnénk, ők pedig mondták, hogy hát tulajdonképpen vitorlázni a Kanári-szigeteken tudnak. Aztán nekem eszembe jutott, hogy az egyik legjobb barátnőm itt lakik Tenerifén, és eljöttem hozzá egy hétre látogatóba, körbevezettek a szigeten, és annyira beleszerettem rögtön, hogy azt mondtam a családnak, találtam iskolát a gyerekeknek, és azt mondtam a családnak, hogy ha bíztok bennem, akkor oda költözhetünk Tenerifére, jó lesz.
Tenerifére még visszatérünk később. Megütötte a fülemet, hogy folyamatosan újra kellett terveznetek. Ha belegondolok, nincsenek meg azok a napi, megszokott rutinok, amik biztonságot adnak egy embernek, hanem minden helyzetben újra és újra alkalmazkodni kellett, új és új helyszíneket kellett felfedezni, minden nap arról kell gondoskodni, hogy biztonságban tudjatok aludni, leparkolni, hogy tudjátok az élelmiszereket beszerezni, tehát sokkal nagyobb kihívásokat, mindennapi kihívásokat tartalmaz egy ilyen út, mint ahogy ezt esetleg elgondolnánk. Hogy nézett ki egy napotok?
Teljesen igazad van, nagyon jól látod. Ez a fajta bizonytalanság, ez nem mindenkinek való szerintem. Tehát ez egy olyan kompetencia, amit az embernek fejlesztenie kell magában, hogy tudjon reagálni olyan dolgokra, amik nem előre láthatóak. A napunk úgy nézett ki, hogy nekem annyi volt fontos, hogy ne ússzon el a nap, tehát hogy ugye a tinédzserek, hogyha rajtuk múlott volna, akkor aludtak volna 11-12-ig, teljesen egyetemű. Azt mondtuk, hogy 9 órakor mindenkinek fel kell ébredni. Hát ugye, hogyha egy picit zajosabbak vagyunk a lakóautóban, akkor ez nem okozott.
Nem volt gond.
Nem kellett a vekker, ez nem okozott gondot. És Isztambulban még találkoztunk egy holland családdal, akik engem motiváltak arra, hogy bevezessünk egy kis tanulóidőt. Ők minden nap 9-től délig tanultak a lányokkal, mert a lányoknak évvégén vizsgázniuk kellett. Tehát ők úgy tudtak kiszakadni ebből az iskola kötelezettségből, hogy meg volt szabva, hogy mikor miből kell vizsgázniuk. Nekünk nem, viszont ez annyira megtetszett nekem, hogy a fiúkkal megbeszéltem, hogy nem kell minden nap, de egy héten 2-szer vagy 3-szor legyen egy 1,5 óra, amikor mindenki valamit csinál. Vagy olvas, vagy tanul, döntsék el ők maguk, de legyen egy ilyen idő, amikor egy kicsit az agyunkat tápláljuk. És egyébként pedig egy élet egy lakóautóban, az ugyanúgy néz ki, mint otthon, annyi különbséggel, hogy ugye erre az évre mi úgy döntöttünk, hogy nem fogunk dolgozni, tehát hogy kiesik a munka, és kiesik az iskola, tehát kiesnek úgymond a kötelezettségek, tulajdonképpen olyan, mintha egy meghosszabbított nyaralás lenne, viszont kell, hogy legyen egy ritmus benne, és ugyanúgy el kell menni bevásárolni, ugyanúgy meg kell főzni, ugyanúgy el kell mosogatni, a takarítás az mondjuk egy 1/2 órát vesz igénybe, tehát ott egy kicsit az idővel is spórol az ember, és ugyanúgy vannak konfliktusok egy lakóautóban, sőt,
összezártan. Körülbelül hány négyzetméterről beszélünk? Hány négyzetméteren laktatok 60 együtt?
Hát képzeld el, Edith, hogy ez 15 négyzetméter volt.
Tehát az azt jelenti,
hogy mondjuk 5-öt lépsz előre, 5 nagyot, és vagy lépsz előre 7 és felett, és aztán pedig 2-öt jobbra vagy balra. Tehát 15 négyzetméter összesen a vezetőüléssel együtt.
Elképesztő empátiát igényel egy ilyen összezártság.
Szerintem nem tudom, hogy elhiszik-e a hallgatók, hogyha azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól működött. Tehát az első pillanattól kezdve szerintem benne volt ebben a dologban az, hogy mindenki nagyon akarta, hogy jól működjön. Óriási kompromisszumkészség volt, és a lakóautóban, hogyha volt egy konfliktus, mert azért azt nem beszéljük, hogy nem volt, mert nyilvánvaló, hogy volt, akkor nem az történt, hogy valaki elment és magára csukta az ajtót, és vagy elment sétálni, vagy azt mondta, hogy jó, akkor átugrok a barátomhoz, és akkor nem tudom, hanem egyszerűen azt meg kellett beszélni. Leültünk, megbeszéltük, oké, mi a gond, hogy lehetne ezen változtatni, és aztán működött és ment. És olyanok voltunk egymásnak a végén, mint egy ilyen meghosszabbított kar. Tehát azt gondold el, hogy mondjuk állsz valahol, és akkor valamit el kell tenni, de ott van még valaki, és ott mellette már nem tudsz elmenni, akkor mondod, hogy oké, akkor légy szíves oda, és mindennek meg kell legyen a biztos helye. Tehát nem lehet rendetlenségben élni. Egyszer voltam a, nem tudom, hogy hívták azt, az a kiállítás, ahol vakok vezették végig az embereket.
Láthatatlan kiállítás, így van.
És ott mesélte az egyik, a vezetőnk tulajdonképpen, ő később vakult meg, tehát nem vakon született, hogy az a titka ennek a dolognak, hogy ő hogyan tud egyedül élni, hogy mindig mindent ugyanoda tesz vissza, ahonnan elvette. És a lakóautóban is ez egy kényszerű dolog. Hogy mindenkinek legyen egy kis magánszférája. Voltak olyan séták, kirándulások, amikor valaki nem vett benne részt. Tehát amikor az egyik fiam azt mondta, hogy most szívesen itt maradna, akkor ő ott maradhatott egyedül, vagy elmehetett természetesen egyedül. Mondjuk akkor még nem voltak akkorák, mint most. Tehát azért 13-14-15 évesen még egy idegen országban nem annyira engedtük őket szabadon. Amiről még nem beszéltünk, hogy a lakóautóból nem úgy folyik a víz, mint otthon a csapból. És volt egy szolárpanel annak a lakóautónak a tetején, tehát az áramot szolgáltatta. Gázzal főztünk és fűtöttünk, és ugye víz. Tehát mindig meg kellett tankolni, 3 naponta meg kellett tankolni, és emlékszem, hogy az első napokban egyszer csak valaki állt a fürdőben, beszapanozta magát, és elfogyott a víz. Hopp, most mi történt? Hát az történt, hogy 2 nap alatt elfogyasztottunk 120 liter vizet. Ja, oké, és akkor mi a megoldás? A férjem beállt a tusolóba egy ilyen flakonnal, teletöltötte vízzel, és másodperceket számolt, hogy hány másodperc alatt fogy el 1 liter víz, és aztán kiokoskodtuk, hogy oké, 20-ig számolhatunk, és addig tusolhatunk. Tehát 2 másodpercig bevizezzük magunkat, utána leszappanozzuk magunkat, és aztán van 18 másodperc, nagyon sok idő. Jó.
Hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy mennyi időt szánunk ma otthon az zuhany alatt, vagy éppen a fürdőkádban, és mennyi vizet fogyasztunk, és mennyi energiát fogyasztunk, és megoldható ez így is. Lám-lám.
Igen, és a mosogatásnál pedig ugyanezt, tehát ott úgyhogy icipici sugárban folyik a víz, lehetőleg legyen egy nagy tál, amiben előmossuk a dolgokat. Amikor néha kempingben voltunk, akkor volt az a luxus, hogy el lehetett ott mosogatni rendes folyóvíznél, de általában szabadon álltunk.
Azok a feladatok, amik esetleg otthon állandóak voltak, mondjuk a te dolgod, a bevásárlás, a főzés, a férjedé, a háztartás körüli egyéb teendők, gyerekeknek is esetleg voltak feladatai, azok itt megmaradtak, vagy teljesen új szerepfelosztás történt?
Teljesen új szerepfelosztás történt, igen. Otthon a fiúk, mivel mind a ketten teljes munkaidőben dolgoztunk, tehát egyszerűen kénytelenek voltak segíteni, tehát hétvégenként együtt takarítottunk, amikor nem voltunk otthon, akkor ők főztek, 13 évesen, ezt most komolyan mondom, tehát tényleg nagyon önállóak voltak, és mivel tudtam azt, hogy ez a képességük már létezik, ezért nem volt lelkismeretfordulásom, vagy nem okozott gondot, hogy azt mondjam, hogy most ezt én bevállalom, tehát én főztem, én mosogattam, amikor nem kempingben voltunk, tehát hogy tudjak spórolni a vízzel, és a férjem pedig magára vállalta ezeket a műszaki dolgokat, illetve a víztankolást, gázpalack cserét. Tehát ezekért a dolgokért ő volt felelős. Együtt mentünk bevásárolni, mindig ugye, mert mindig együtt voltunk. Tehát ez
nyilván,
egy anyának szerintem, nem tudom, lehet, hogy nem mindenkinek, de nekem lehet, hogy ez is jelentette a boldogságot, hogy úgy együtt voltunk, mint egy ilyen kis tyúkanyú a kis csibékkel, hogy mindig együtt voltunk. És lehet, hogy nem csak magába ez a lakóautó jelentette azt, hogy hú, de jó minden. Igen, és azt is el kell, hogy mondjam nagyon őszintén, hogy a fiúkkal a kapcsolatom sokkal-sokkal jobb lett. Attól, hogy annyi időt töltöttünk együtt, volt időnk hosszú sétákra, hosszú beszélgetésekre, és tudod, hogy milyen az, amikor az ember elmegy dolgozni, és hazaesik hulla fáradtan, és jaj, oké, együtt eszünk, jó, és akkor minden megvan, készen van a leckétek, minden rendben volt az iskolában, jó, de már gondolatban már ott vagy, hogy holnap mit fogok csinálni a munkában, ez így föl tud örülni, és nem is érzi az ember. Azt gondolod, hogy én jól vannak a gyerekek, minden rendben van, minden szuper, de mégis van egy meghittebb viszony anya és fia között, amihez idő kellett, és ez megadta nekünk ez a lehetőség azt, hogy ez így kialakuljon. És a másik, amit szintén őszintén el kell mondjak, hogy bármennyire is figyeltünk arra, hogy a gyerekek magyarul beszélnek, és hogy ugye magyar az anyanyelvük, és hogy ezt ápoljuk. Abban a pillanatban, amikor mind a három nagyfiú elkezdett együtt általános iskolába menni, hazajöttek az iskolából, és mivel az iskolában németül beszéltek, ezért otthon is németül beszéltek egymással. Velünk nem, de egymással igen. És az út során ez teljesen megfordult, és ma már akkor néznek furcsa szemekkel, hogyha valamiért németül szólnánk hozzájuk esetleg, hogyha van valaki, aki német a társaságban, egyébként pedig csak magyarul kommunikálunk egymással.
Rövid zene után innen folytatjuk a beszélgetést Foszkolosz Gizellával, az Európát lakókocsival körbeutazó családjuk úti élményeiről.